Mostani heti szakasz neve Sabbat Hukkát, amely Mózes 4. könyvében a 19. fejezet első versétől kezdődik. Szól azután az Úr Mózesnek és Áronnak mondván, ez a törvény rendelése, amelyet parancsolta az Úr mondván. Szólj Izrael fiainak, hogy hozzanak hozzád egy veres tehenet, épet, amelyben ne legyen hiba, amelynek nyakán iga nem volt. Sabbat Hukkát, Hukkát, vagyis a törvény. És itt a második fejezetben Károli most meglepő módon tökéletesen adta vissza a fordítást, ugyanis a törvény rendeléséről van szó, ami a héber szövegben úgy hangzik, hogy Hukkát HaTorah, amit úgy is fordíthatnánk, hogy a Tórának a rendeléséről van szó, tehát a mostani szombatnak a neve rendelések, rendeletek. És egy érdekes szerkezetben van ez a szó összetétel, ugyanis a hukká egy olyan nyelvtani szerkezetben szerepel, ami mindig maga után vonz valamit. Tehát nem csupán egy rendelés, hanem valaminek a rendelése, valaminek a rendelete, valaminek a rendszabása. Egy olyan szerkezet, amit a héber úgy hív, hogy smichut, vagyis mindig a főnév után meg kell, hogy jelenjen egy másik főnév. Így ez a huka alá rendelődik annak a főnévnek, ami alatt áll. Vagyis a huka alá rendelődik a Tórának. Tehát a rendelet alá rendelődik a törvénynek. Ha hierarchikusan állítanám fel, akkor a törvény nek van egy bizonyos rendelete. És tulajdonképpen itt megfigyelhetővé válik az, ahogyan az elméletet gyakorlattá kívánja tenni Isten a nép életében, ugyanis a Tóra, mint törvény, mint tan, mint tanítás, rendeleteké válik, illetve a Tórának lesznek olyan típusú rendeletei, amelyek segítenek a hétköznapi életben a Tórát gyakorlattá tenni. És nagyon szép ez a szerkezet a héberben, hogy a Tórának lesznek rendelései, és a Tórának lesznek rendszabásai, kisbetűs törvényei, amik nem elméleti szinten jelennek meg, hanem a gyakorlati életben, a mindennapok szinterében segítségként adatnak a nép számára. És hogy mi ez a segítség, és mi ez a gyakorlattá tétel, ez egy nagyon érdekes szituációt és helyzetet ad, és nagyon érdekes helyzet elé állít minket, ugyanis a vörös tehénnek a szertartása, az ő áldozatának a bemutatása szolgál erre példaként. Nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a vörös tehénnek a feláldozása, azáltal való megtisztulás még mindig rejtély a zsidóság számára, és nagyon nagy hibába esnénk bele, hogyha ezt csak is kizárólag a messiásra vetítenénk ki, és csak is kizárólag Krisztusra vetítenénk ki, hogy ez az ő előképe. Ugyanis a vörös tehén rendelete pontosan azt mutatja be, hogy azokban az esetekben, amikor az ember bizonyos dolgokat már ésszel nem képes felfogni, hogy miért is adatik ez meg, és hogyan lehet ennek ilyen fajta jelentése, hiszen a vörös tehénnek az áldozata ugye pont arról szólt, hogy a tisztátalant tisztává, és a tisztát tisztátalanná teszi. Tehát, hogy ha az ember ezen ugye elgondolkodik, meglátja, hogy egy bizonyos szint után ezt már nem tudja felmérni, hogy ennek mi az úgynevezett logikája. És pontosan ez mutatja meg azt, hogy vannak dolgok, vannak helyzetek, amikor Isten már nem azt kéri, hogy észre beláthatóan cselekedjünk, hanem hittel tegyük meg, amit kér tőlünk. És a törvénynek tulajdonképpen a rendeletekben való megjelenésében nélkülözhetetlen a hit. Nélkülözhetetlen a hit. Hit nélkül hiába próbáljuk megélni a törvényt. Hit nélkül hiába próbálunk a Tóra szavaiban meglátni az isteni akaratot, hit nélkül nem megy. Vannak bizonyos dolgok, amelyekhez Isten nem azt kéri elsődlegesen, hogy megértsd, hogy miért adtam, hanem hogy hittel elfogadd azt, amit adtam. És ez a hit hozzá fog járulni az engedelmesség megéléséhez, a hit segítség lesz abban, hogy engedelmesen véghez tudjuk vinni Istennek a szavát, az akaratát. A Tóra rendeleteiben, a Tóra rendelete tulajdonképpen ez a vöröstehénnek a szertartása, és picit, hogyha átértelmezzük és gyakorlatiassá próbáljuk tenni a hétköznapokra, mit is jelent ez ma? Ma is vannak vörösteheneink. Vannak olyan dolgok, amiket nem értünk. Nem látjuk az ok-okozati összefüggéseket. Nem értjük, hogy miért kell ezt megtennünk. És lehet, hogy nem kell megértenünk. Lehet, hogy Isten csak annyit vár el, hogy most légy engedelmes. Légy engedelmes az én törvényemnek, és tedd meg ezt a hukát, ezt a rendeletet. Nagyon érdekes ez a huka szó, ugyanis azon túl, hogy a rendeletet, egy rendszabást jelöl, egy másik jelentésében életmódot és szokást fejez ki. Isten életmóddá és szokássá kívánja tenni a törvényt. Azt szeretné, hogy ez alá legyen alá rendelve a mi életmódunk. A Tóra alá kerüljön be a huka. A Tóra alá vessük a mi szokásainkat, a mi életmódunkat. Ez a szó egy igéből származik, ami azt jelenti, hogy meghatározni, megszabni és bevésni valamit. És Isten az ő törvényében meghatározta, megszabta a mi életútunkat, a mi feladatunkat, a mi helyzetünket, mindent. Ezt szeretné bevésni. Ezt szeretné a mindennapokba bevésni. Nem csak bizonyos alkalmakkor, nem csak bizonyos ideig, hanem a mindennapokba kívánja az ő bevésését véghez vinni. A szellemünkbe, a lelkünkbe ivódjon be az ő törvénye, az ő tanítása, az ő szava. Hiszen a Tóra mit is jelent? Tan, tanítás, oktatás, egyfajta utasítás, egyfajta parancsolat, amely mindig általánosan mond ki igazságokat. És ezeket Isten konkréttá teszi a hukával, konkréttá teszi azzal, hogy megszabja, meghatározza, bevési a mi szellemünkben be az ő szavát, hogy életmódunk és szokásunk legyen. Ezt viszont csak akkor tudjuk igazán megélni, ha ezzel párosul a hit, ha ott van emellett a hit. Ha nem hisszük azt, hogy Isten kijelentett törvénye, a Tóra, az ő szava, az ő ígérete, az a mi életünkben is képes valóra válni, élővé válni, és képes változásokat eszközölni, és képes egy rendszerbe foglalni az életünket. Ha emellé nem társul a hit, és emellé a hit mellé a cselekedet végrehajtása, vagyis az engedelmesség, akkor a Tóra megmarad egy személytelen tannak. Akkor megmarad annak, hogy igen, ez a zsidóké, olvasgassák ők, mi már élünk a kegyelemben, stb. Stb. Nekünk ez már nem kell. Azonban, ha úgy vesszük elő a Tórát, és úgy olvassuk a tant, hogy közben ott van a hit, és ott van bennünk az engedelmességre való készség, akkor fognak történni változások, akkor megindul az, hogy bevésődik a szellemünkbe, lelkünkbe az a szó, és Isten megadja a megértésnek a lelkületét is egy bizonyos idő után. De előbb mindig a hitet kéri. Kéri a hitet. Kéri a hitet, és kéri az engedelmességet. És ez a szakasz pontosan erről szól. Arról az egész szakasz történetei pontosan arról szólnak, hogy mennyire kész az ember, és mennyire kész Izrael népe az engedelmességre. Még akkor is, ha nem tudja, hogy miért tegye, amit tesz. Még akkor is, ha sok mindent nem lát előre. Még akkor is, ha most éppen nehéz, vagy éppen fáradt, vagy már elege van mindenből. Még akkor is képes-e hinni. És látni fogjuk, hogy a hit és hitetlenség, az engedelmesség és engedetlenség milyen következményekkel jár. A vörös tehénnek a hamva által való megtisztulás kifejezetten arra vonatkozott, amikor az ember halottal érintkezett. És ebben is van egy jelképes üzenet. Isten életet akar adni. Isten nem azt akarja, hogy halott közegben legyünk, hogy halottal érintkezzünk, halott dolgokkal, legyen az lelki vagy szellemi halottság. Nem azt akarja. Mindentől, ami halott, ami élettelen, ami lehorgonyoz, és ami leköt, és nem hagy fejlődni, attól meg akar tisztítani. És hogyan tud megtisztítani? Úgy, hogy adja a törvényt, és a törvényhez ott van a rendelés, ami segít a gyakorlati élet betöltésében. Meg akar tisztítani a halott dolgoktól, de ehhez szüksége van a mi hitünkre, és szüksége van a mi engedelmességünkre. És ezután, ahogy haladunk a szakaszban tovább, azt látjuk, hogy valaki eltávozik ismét, megjelenik a halál képe, valaki eltávozik az élők sorából. Ez Míriam. És a későbbiekben, ugyanebben a szakaszban megint valaki eltávozik az élők sorából, ez pedig Áron. A két testvér halála egy szakaszban szerepel. És lehetne arról is beszélni, hogy miért kell eltűnniük. Miért kell megszűnniük. Miért kell annak bekövetkeznie, hogy ők már nem mehetnek tovább, ők már nem léphetnek be az ígéret földjére. És bizony az ő életükben is, az előzőekben láttuk Míriam esetében, amikor ugye fellázadta saját testvére ellen, az irigység, a féltékenység, a majd én megmutatom, hogy vagyok olyan, stb. Érzületek, az ellenszegülésnek az érzületei. Egy olyan ellenszegülés, ami a tiszta, az igaz, az Isten szerinti ellen megy. És ezt látjuk Áronnál is, hiszen itt a későbbiekben olvashatunk arról, amikor víz fakad a kősziklából, de nem úgy fakad a víz, ahogy kellett volna fakadnia. Ugyanis ennél a résznél történik meg az, amikor Isten megmondja Áronnak és Mózesnek, hogy ti sem mehettek be az ígéret földjére, mert nem tettetek engem szenté a nép előtt. Erről is nagyon sokat beszéltünk, csak érintőlegesen, hogy mi is történik itt. Isten azt mondta nekik, hogy szóljanak a kősziklához, hogy víz fakadjon belőle. Ugye az előzmény az, hogy a nép zúgolódik. Áron és Mózes oda mennek Isten elé, és Isten azt mondja, hogy jó, menjetek a néphez, és szóljatok a kősziklához, hogy jöjjön víz. Áron és Mózes azonban nem ezt teszik. Mózes rácsap a kősziklára, a botjával, és tulajdonképpen nagyon egyszerűen lefordítva azt lehetne mondani, hogy egy nagyon erős felindulásból közölte a néppel, hogy víz kell nektek? Tessék, itt van a víz. Talán egyfajta düh, talán egyfajta elegem van az ugródásotokból érzés, talán egyfajta türelmetlenség is, hogy miért kell ezt az egészet nekem vinnem, már megint itt tartunk, vagy még mindig itt tartunk, hogy már 40 éve itt vándorlunk, és ez a nép semmit nem változott. Már megint itt tartunk, még mindig, hogy ti zugolódtok, ti engedetlenek vagytok. És Mózes pont ebbe esik bele, beleesik az engedetlenségbe. Nem volt engedelmes Isten szava iránt. Nem szólt a sziklához, hanem önmaga cselekedett. És ezzel ellene tett Isten szavának. Ezzel engedetlenné vált. És amikor ezeknek a részeknek, ezeknek a fejezeteknek az össztartalmát nézzük, akkor mindegyikben valahol a hit és engedelmesség, illetve a hitetlenség és engedetlenség kérdése jön elő. Ugyanis a következő rész egy nagyon jól ismert fejezet, amit nagyon szeretnek elkeresztényesíteni, az érc kígyónak a története, amikor is Isten kígyókat bocsájtott a népre, mert már felindult a zugolódásukra, és a kígyómarások jajszavától menekültek ugye Mózeshez, és Mózes pedig az érc kígyót elkészítette Isten rendelete szerint. És nagyon szeretjük ezt is a Krisztusi előképre vetíteni, de tulajdonképpen itt is már is egy történeten belül megjelenik a két pólus, az engedetlenség és az engedelmesség következménye. Ugye az engedetlenség miatt kapták a kígyókat, de Isten azt mondja, hogy van választási lehetőséged mindig, mindig a jóra, az Isten szerintire, az én szavamra, és én adok egy kígyót, egy szimbólumot, amire ha felnézel, akkor megmenekülsz. És itt nem az a kérdés, hogy mit ad, hanem az a kérdés, hogy a szavára engedelmeskedik a nép. És tulajdonképpen itt egy próbatétel történik a sok-sok zugolódás után. Isten azt mondja, hogy jó, akkor most adok neked egy olyan érc kígyót. Nem az érc a lényeg, nem a kígyó, nem bálványról van szó, semmilyen nincsen. Itt egyetlen egy valamit tesz próbára Isten a sorozatos bukások után, hogy tudsz-e még engedelmes lenni. Tudsz-e még hallgatni az én szavamra? És azért időben nézzük végig a 19. fejezettől, ahogy elindulunk. Jön a vörös tehén, utána Mirjám halála, aztán jön a víz a kősziklából. Aztán itt még vannak olyanok, amikor haladna a nép, de ugye nem bocsátják őket, tehát az edomiták, aztán harc történik Arad királyával. Harcok, harcok, sikertelenségek, kudarcok, bukások, zugolódások, engedetlenségek sorozata, és akkor egyszer csak Isten ad egy úgymond utolsó esélyt. Lehetsz még engedelmes. Választhatod még a megmenekedés útját, választhatod még a Tórát azáltal, hogy adom a hukát, adom azt, hogy hogyan légy engedelmes. És a hangsúly nem a hogyanon van, hanem azon, hogy légy engedelmes. Azon, hogy cselekedd meg. Azon, hogy vidd véghez. Amikor olyan sokszor felmerül a kérdés, hogy megrekedünk egy bizonyos helyzetben, akár a hitéletünkben, akár egy életszituációnkban, és nem tudunk kilépni, akkor lehet, hogy sokszor nem azt a kérdést kell feltennünk, hogy hogyan tudnék változtatni, hanem egyszerűen azt a határozatot kell meghoznunk, hogy változtatnom kell. És amikor ez már megszületik az emberben, hogy változtatnom kell, ki tudja ezt mondani, ki tud lépni ebbe az állapotba, a változtatásra kész állapotába, akkor Isten meg fogja adni hozzá a hogyant. Csak mi nagyon sokszor abba bukunk el, hogy előbb a hogyant keressük, mert be akarjuk magunkat biztosítani, hogy egy rossz helyzetből már keressük a kiutat, hogy hogyan tudunk kilépni egy másik helyzetbe, holott nem ez a fő cél, hanem a döntés, hogy én ebből ki akarok jönni. Én ebből ki akarok jönni. Az engedetlenségből a nép ki akart jönni. És ez hozta meg a megmenekedését. Nem a kígyó. És nem az, hogy feltekintett a kígyóra. Hogyan csináljuk? Nézzünk föl! Hanem az, hogy igen, megteszem Isten szavát. És ha egészen más lett volna Istennek a terve erre, és nem az, hogy felemeli az érc kígyót, hanem valami egész mást mutat be, vagy egész másra kéri a népet, az lett volna a kérdés, hogy a nép kész lett volna ezt megtenni. Igent mondani Isten akaratára. Mindig ez a kérdés. Igent tudok-e mondani Isten szavára? Igent tudok-e mondani a szóra? Sajnos Mózes nem mondott igent. Helyette mást tett. És ezért nem juthatott be arra a földre, amit Isten ígért. Sok esetben a mi igenünk hiánya az oka annak, hogy nem tudunk eljutni arra a helyre, amit Isten ígér. Pedig mindent megad hozzá. A hitünk és az engedelmességünk nélkül nagyon nehéz a Tórát megélnünk. Hiszem, hogy mindaz, ami benne van számomra, a családom számára, a közösségem számára, a testvéreim számára életként adatott. És engedelmesen kész vagyok-e megtenni ezt? A hukka erről szól, a hukkát erről szól. És nem véletlenül ebben a szerkezetben szerepel, és nem csupán önállóan, mint egy rendszabás, egy rendelet, mert valaminek alá van rendelve. És ha a mi életünk alá van rendelve Isten szavának, alá van rendelve annak, hogy ő tanít, okít, hogy fejlődni tudjunk, akkor meg fognak érkezni a rendeletek, azok, amik a mindennapokra szólnak. Hogy bizonyos konfliktus helyzeteket hogyan oldjunk meg. Hogy amikor belekeveredünk olyan szituációban, amiben már nincs kilátásunk, akkor ott van-e a hitünk, ami átvészeli ezt, és segít átvinni bennünket. Vagy amikor nem tudjuk már végképp, hogy mit csináljunk, akkor ott van-e az engedelmességünk. Ott van-e az, hogy nem azt keressük, hogy hogyan tovább, hanem hogy igen, tovább kell mennem. Igen, engedelmes vagyok Istenem mindannak, amit mondasz. Tudunk-e mindehhez türelmesen lenni? Hiszen itt a zugolódások nagy részének a kiváltó oka a türelmetlenség volt. Hát ez az a föld, ide akarsz minket hozni a sivatag kellős közepére? Már itt vándorolunk 40 éve. Ugyanis igen, eljutottunk a 40. évhez. Ez nagyon hosszú idő. Ez nagyon ideget próbáló idő. Amikor már egy olyan hosszú ideje benne vagyunk egy megpróbált szakaszban, bizony sokszor türelmetlenekké válunk. De mindezek a történetek példák és intőjelek számunkra arra, hogy ne tegyük. Legyen ott a hitünk, legyen ott az engedelmességünk, amikor már a végén vagyunk annak a megpróbált időszaknak. Ne a végén bukjunk el a türelmetlenségünk miatt. Mózes elbukása, Áron elbukása, Míriám elbukása sok esetben pont a türelmetlenség miatt történt. Isten azonban azért adja a törvényét, hogy megtanítson ebben többek között a türelemre is. Megtanítson arra, milyen az, amikor az ő szava vezet, és az ő szavára vagyunk engedelmesek, s nem a mi tetteink motiválnak, és a mi akaratunk érvényesül. És amikor mindezt megéljük, akkor megéljük azt a rendet, amit Isten törvénye képes számunkra adni. És ne felejtsük el, hogy minden egyes helyzetben ott van a lehetőség az engedelmességre. Amikor már nagyon a végét járjuk, amikor már nagyon nehéz, amikor már úgy érezzük, hogy most el fog pattanni a húr, higgyük, hogy nem fog elpattanni. Higgyük, hogy ő az, aki ki fog vezetni ebből. Ne rohangáljunk össze-vissza a hogyanokért. Maradjunk meg az engedelmességben, és cselekedjük azt, amit ő mond. Legyen hukkátunk, legyen alárendelve az életünk a törvénynek, hogy aztán maga a törvény, maga Isten szava, ami életmódunk, ami szokásunk lehessen, a mindennapjaink része. Amikor megtörténik mindez, a sorozatos veszteség és a sorozatos elbukás, Isten nem azt mondja, hogy jó, akkor itt vége is lezártam, hanem azt mondja, mindig van esély az engedelmességre. Az érckígyó erről szól. Nem elsődlegesen arról, hogy ha felnézünk Krisztusra, akkor minden sebünk begyógyul, hanem arról, hogy ha engedelmes vagyok Krisztus szavának, akkor az életem helyre fog állni. Arról, hogy ha engedelmes vagyok az ő szavának, akkor rendbe fog jönni mindaz, ami eddig kérdőjeles volt. Nem arról, hogy elég csak föltekintenem a keresztre, hanem pontosan arról, hogy légy engedelmes az ő szavának. És az engedelmesség az nem csak szellemben s lélekben jelenik meg, hanem a tettek mezején is. Az engedelmesség kihat a cselekedetekre. És Izrael népe így menekül meg ettől a mélyrepüléstől. Így tud kijönni, így tud majd felemelkedni. És a következő szakaszban, Bálám heti szakaszában pont arról fogunk olvasni, hogy egy pogány mit lát ezen a népen. Mit lát egy külső szem? Egy hihetetlenül mély belső feszültség után Isten ad egy megoldást, kéri az engedelmességet, és amikor a nép engedelmes, akkor nagyon érdekes dolgok történnek. Mert a külső szemek, a pogányok észreveszik ezt. Meglátják abban a népben Istent. Én kívánom, hogy a mi életünk ne azért legyen engedelmes, hogy nekünk jó legyen, hanem látszódjon meg rajtunk az ő szentsége. Az engedelmesség nem arról szól, hogy mi eljutunk majd a Kánaánba, s nekünk milyen jó lesz, hanem arról, hogy Isten akarata beteljesedik. Jelen esetben a mi életünkben, a mi életünkön, és ezáltal Isten dicsősége növekedik, és nem a miénk.